Dr. Prőre Károly teológiai akadémiai tanár könyvéből olvasok fel. A könyv címe Lukács evangéliuma, fordítás és magyarázat. Kiadja az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest. 31. oldal. Ajánló sorok. Lukács evangéliuma első rész, első négy vers. Mivel már sokan vállalkoztak arra, hogy a köztünk valóra vált eseményekről beszámolót állítsanak össze, aszerint ahogyan reánk hagyták azok, akik szemtanúi és szolgái lettek az igének kezdettől, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől pontosan utána jártam mindennek, megírjam neked rendben, nagyra becsült Teofilosz, hogy azokról az igékről, amelyekre tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Klasszikus bevezetés. Míg a többi evangéliumok bevezető szavai a gyülekezeti istentisztelet ünnepi hangulatát idézik, addig Lukács ajánló sorai arról tanúskodnak, hogy a Krisztusról szóló evangéliumot a hellenista műveltségű ember színvonalán kívánja megszólaltatni. Evangéliumát a nyilvánosság számára írja, és az ilyen könyvet a kor szokása szerint illett egy klasszikus körmondatba foglalt ajánlással ellátni. Lukács ennek a követelménynek kitűnően eleget tesz, és ezzel bizonyítja, hogy ő maga is hellenista műveltségű ember. Aki elfogadta az ajánlást, az vállalta a könyv kiadásával és terjesztésével járó költségeket. Teofilosz megszólítása tanúskodik arról, hogy magas állású és gazdag ember volt, aki vállalhatta is ezt a feladatot. És egyezik ezzel az a második századi hagyomány, hogy Teofilosz előkelő antiókiai ember volt, aki házának csarnokát a keresztények rendelkezésére bocsátotta istentisztelet tartására. Ha Lukács antiókiai származású volt, akkor innen adódhatott ismerettségük. Teofilosznak a kereszténységhez való viszonyáról az evangélium írása idején csak azt lehet mondani, hogy voltak értesülései a kereszténységről, kapcsolatban állott Lukáccsal, és vállalta az evangélium kiadásának felelősségét és áldozatát. És ezek alapján valószínűnek kell tartanunk, hogy a gyülekezet tagja volt. Szokásos forma új tartalommal. Lukács a kor szokásaihoz alkalmazkodott a bevezető körmondat megfogalmazásánál, de az illemszabta világi formákon átüt a keresztény tartalom, az ige szolgálatának a nagysága és fontossága. Számtalan példa mutatja, hogy az ajánló mondat a pártfogó nevén kívül tartalmazta az addig hasonló kísérletek szellemesen csípős bírálatát. Megjelölte a szerző forrásait és elvégzett előmunkálatait, végül pedig eldicsekedett a mű jelentőségével. Lukácsnál is találunk hasonló elemeket, de ezeknek más a szelleme. Megemlékezik a korábbi munkákról, de bíráló megjegyzést nem tesz rájuk. Inkább a feladat nagyságát emeli ki, amelyre vállalkoztak. Azonnal utal arra, hogy már náluk nincs szó önálló munkáról, hanem az ige szem és fültanúinak bizonyságtételét igyekeztek újra elmondani. Ezzel sem kisebbíti munkájuk értékét, sőt, inkább arra utal finoman, hogy minden evangélium írásának alapja Istennek azok a cselekedetei, amelyekkel teljesítette ígéreteit Jézus Krisztusban. Isten cselekedett, ezért történtek olyan események, amelyekről lehet és kell beszélni és írni. Ezért van igehirdetés, erről szólnak a szemtanúk, ezt foglalják írásba az evangélium írói és Lukács is. Amikor azután Lukács saját munkájának alaposságát és gondosságát hangsúlyozza, akkor sem a szokásos dicsekedés szólal meg, hanem a felelősség az evangélium tisztaságáért és hitelességéért, Teofilosz és mások érdekében. Kiolvasható szavaiból, hogy az evangéliumi hagyományba téves értesülések és legendás elemek csúszhatnak bele, amelyek meghamisítják a valóságos Jézus képét. Tudjuk ezt nem csak a ránk maradt apokrif evangéliumokból, hanem abból is, hogy Pál apostol kifakad az ilyen üres mesék ellen, lásd 1 Timóteus 1.4 és 4. rész 7. vers. Lukács nyilván ilyenekre gondolva húzza alá, hogy amit leírt, annak ő utána járt. A kétségtelen valóság. Két tényre kell itt figyelnünk. Az egyik az, hogy már az őskereszténység is felvette a harcot a mesés, mitoszok és legendák ellen, amelyeket egyesek kegyes szándékkal Jézusra költöttek. Ezért a mai kor keresztény embere is fel van jogosítva arra, hogy szembeszálljon a Jézusra költött mitoszokkal. Viszont óvakodnunk kell attól, hogy könnyelműen kétségbe vonjuk az evangéliumi hagyomány szava hihetőségét. A második az, hogy az őskereszténység nem féltette hitét a történeti valóságtól. Sőt, éppen az evangélium tisztaságáért kereste a hagyomány biztos történeti alapjait. Lukács is azért lett történetkutató és egyháztörténetíró, mert a keresztény hit alapja nem lehet szóbeszéd és mese, hanem csak is a kétségtelen valóság. 34. oldal. Római 2. Az evangélium kezdete. Életrajzszerű kezdet. Mit mondanánk Jézusról annak, aki keveset vagy semmit sem hallott róla? Hogyan kezdenénk? Jézus kereszthalálával? Vagy a világ bűnösségével? Vagy talán az élet értelmével és az ember boldogság utáni vágyával? Minden esetre nem csak azt kellene gondolnunk, hogy mit szeretnénk elmondani Jézusról, hanem arra is, hogy hol és milyen módon várhatunk érdeklődést és megértést hallgatóink részéről. Erre gondolva érdekes megfigyelni az evangéliumok kezdetét. Máté Jézus családfájával kezdi, Ábrahámtól. Ő olyanoknak ír, akik Ábrahám magva test szerint. Jézus az Isten fia, ez az első, amit Márk kijelent, és mindvégig ez a témája. Így hívja fel a figyelmet Jézusra azok között, akik a hellenista világban sokat hallottak Isten fiakról. János az igével, a világossággal és az élettel kezdi evangéliumát. Bizonyára olyan környezetben, amelynek vallásos ideológiájában szerepeltek ezek a fogalmak. Azt hirdeti, hogy amiről sokan beszélnek, az igazán Jézusban valósult meg. És Lukács? Ő bejelentette, hogy mindennek elejétől utána járt pontosan. Most ennek megfelelően elején kezdi Jézus történetét, születésével és gyermekkorával. Ez életrajzszerű kezdet. És megfelel annak a törekvésnek, hogy magasabb irodalmi igényeket is kielégítsen. Mert klasszikus szabályok szerint az életrajzírónak be kell számolni a hőse származásáról, családjáról, környezetéről, azokról a tényezőkről, amelyek kibontakozó egyéniségét alakították. Isten terve és a várakozások. Lukács azonban csak formailag alkalmazkodik ehhez a szabályhoz. Itt is evangéliumi tartalommal tölti meg a szokásos klasszikus formát. Ő evangéliumot ír, nem életrajzot. Bemutatja Jézus családját és környezetét, amelyben született és felnőtt, de nem elemzi a lélektani, családi és környezeti összefüggéseket, hanem mindvégig azt a szempontot érvényesíti, hogy Isten most és ebben a környezetben megkezdte üdvözítő tervének megvalósítását. A bevezető fejezetek történeteinek ezért mindig kettős alanya van. Az egyik azok az emberek, akiknek gondjaik és örömeik, kívánságaik és reménységeik vannak, és így teljesítik papi, állampolgári és vallási kötelezettségeiket. A másik Isten, a tulajdonképpeni cselekvő alany, aki őket vezeti, tervének eszközeivé teszi. Isten terveinek megvalósulása találkozik az emberi várakozásokkal. Ez az első két fejezet kettős nézőpontja. Laikus olvasó is megérzi, hogy ezeknek a fejezeteknek az eseményeit a várakozások és reménységek levegője veszi körül. Könnyű megállapítani ezt Zakariásról, Simeonról és Hannáról. A kortársak azonban lépten nyomon kiérezhették ezekből a történetekből a célzásokat és állásfoglalásokat az egykorú várakozásokra és reménységekre. Ami számunkra is akkor válik érthetővé és színessé ezeknek a fejezeteknek a mondani valója, ha rekonstruáljuk az egykorú várakozások világát, és a kortárs fülével próbáljuk hallgatni a történeteket. Messiások. Jézus kora a messiási várakozások kora. A messiás eredetileg nem jelentett mást, mint felkentett, és lehetett pap, próféta vagy király. Később azonban a messiás azt a szemét is jelentette, akitől, mint Isten küldöttétől, Izrael szabadítását várták. S e várakozások története messze visszanyúlik az Ótestamentum korába. Legrégibb formája Dávid nevéhez fűződik. Az ő családjából várták azt a felkent királyt, aki visszaállítja Dávid házának régi dicsőségét. Uralkodásával boldog korszak kezdődik, mert Istentől kapott hatalommal és bölcsességgel kormányozza a világra kiterjedő örök birodalmát. A babiloni fogság után, valószínűleg perzsa hatásra, egy más jellegű várakozás alakul ki. Az írástudók és esszínusok bizonyos köreiben. Ezek Dániel 7.14 következő versek nyomán az emberfia megjelenésére készültek, aki a mennyből száll alá, csodás isteni erejével megsemmisíti ellenségeit, és felállítja az igazak uralmát a földön. Ezek az emberfia várakozások később vegyültek az eredeti zsidő messiási várakozásokkal. A holttenger közelében talált tekercsekből megismerjük az esszínusok egyik csoportjának, a kumrániaknak a várakozásait. Ez a papi eredetű gyülekezet két messiást várt, egy ároni főpapot Lévi törzséből, és egy dávidi királyt Juda törzséből. Azt remélték, hogy ezek a messiások vezetik a végső idők küzdelmeit, és viszik győzelemre a világosság fiait, így nevezték ők önmagukat. A samaritánusok viszont Mózeshez hasonló próféta visszatérésében reménykedtek, aki visszaállítja a kultuszt a Garazim hegyén, és a samaritánusok vallására téríti a népeket. De ezeket a várakozásokat nem szabad úgy elképzelnünk, hogy azokat dogmaszerűen körvonalazták és rögzítették. Eltérések voltak az egyes irányzatok között, és a különböző vonások sokszorosan keveredtek. A nép széles rétegeiben pedig nagyon ködös képek élhettek arról az aranykorról, amellyel Isten majd megajándékozza népét, és rajta keresztül az emberiséget. Általában nagyon földi várakozások voltak Istennek a földön megvalósuló uralmáról, amelyet Izrael nemzeti reménységei is színeztek. Elterjedt, de téves az az elképzelés, hogy Jézus korában volt egy politikai jellegű várakozás, amely a dávidi messiáshoz fűződött, és egy szellemibb, vallásos és univerzális várakozás, amely az emberfia képzetéhez kapcsolódott. A valóság az, hogy a zsidóság minden várakozása vallásos jellegű volt. A dávidi messiást éppen úgy, mint az emberfiát, Isten eszközének tekintik, és tőlük Isten akarata szerinti uralmat vártak. De minden várakozásuk egyúttal politikai jellegű volt. Még a legspirituálisabb irányzat is az elnyomó római hatalom bukását és Izrael felszabadulását várta a messiás vagy emberfia eljövetelével. Megtévesztő az is, hogy önkéntelenül keresztény szemléleteket viszünk bele az akkori messiási várakozásokba, és a messiás Krisztus név hallatára valami isteni lényt képzelünk. Jézus kortársai számára azonban ez lehetetlen gondolat volt. Ők emberi lényekre gondoltak, akár messiásról, akár emberfiáról, akár valami proféta feltámadásáról volt is szó. Történelmük folyamán nem is egyszer kapcsolták várakozásaikat élő személyekhez. Zakariás proféta Krisztus előtt 520 körül messiásként ünnepli Zorobábelt, a dávidi származású helytartót, és Jósuát, a főpapot, lásd Zakariás 4.14, Zakariás 6.9-15. Várakozásában azonban csalódott, és a következő századokban sokan mások is, akik személyekre konkretizálták messiási reménységüket. Nem hiába óvnak az evangéliumok a hamis messiásoktól. Lásd Márk 13.21 s következő versek. Keresztelő János. A messiási jellegű irányzatok között különleges helyet foglal el Keresztelő János és tanítványi köre. Személyének és mozgalmának jelentőségét bizonyítja, hogy nem csak az új szövetség, hanem a nem keresztény történetírók is megemlékeznek róla. A messiás várható megjelenési helyén, a pusztában működött. Annyira közel a kumrániakhoz, hogy feltétlenül találkozniuk kellett. Mégis lényegesen eltér tőlük és a többi várakozástól abban, hogy nem találni nyomát nála a politikai jellegű reménységeknek. Sőt, élesen bírálja népét, megtérést követel, és ennek jeléül a megkeresztelkedést. Minden evangélium és a Cselekedetek könyve is egybehangzóan mondja, hogy közvetlenül Jézus előtt kezdte működését, és előkészítette Jézus útját. De feltehetően különös okuk van arra, hogy ezt ennyire hangsúlyozzák. És ez érződik Lukács két első fejezetén is, amelyekben Keresztelő János és Jézus történetei sajátos céltudatossággal fonódnak egymásba. Jézust párhuzamba állítják Keresztelő Jánossal, de egyúttal mindig fölébe is emelik. Nyilván az a tény áll emögött, hogy bizonyos körökben Keresztelő Jánost tartották messiásnak. Biztos nyoma van ennek az új szövetségben, lásd Lukács 3.15, János 1.19, és következő versek. Valamint abban a tényben, hogy a még élő, de kihalóban levő iráni, mandeista szekta Keresztelő Jánost Jézus fölé emeli. Keresztelő János is egyike azoknak a történeti személyeknek, akit az emberek a messiásnak gondoltak. Hellenista pogány reménységek. A messiási várakozás sajátosan zsidó jelenség volt Jézus korában, de mégsem egészen elszigetelt a hellenista világban. Isten uralmának helyreállításáról és a megtérés követelményéről természetesen nem hallunk. De nem voltak ismeretlenek a hellenista római világban sem az isteni személyhez fűződő vallásos politikai várakozások. Nagy Sándort isteni szabadítóként üdvözölték keleten, és utódai alatt a hellenista uralkodó udvarában kialakult az az eszme, hogy a kitűnő uralkodók jótevő istenek, akik, mint üdvöthozó szabadítók, szótérok, elhozzák az üdv és béke örök országát. Így üdvözölte az aténi városi tanács Nagy Sándor egyik utódát, Demetrios Poliorketészt. Idézem. Üdvözd légy a hatalmas Pozeidon és Afrodité fia! Mert a többi istenek távol vannak, vagy nincs fülük, vagy nincsenek, vagy nem adnak nekünk semmit. De téged közöttünk látunk, nem fából és nem kőből, hanem valósággal. Ezért kérünk téged, első kérésünk, békét, te megadhatod nekünk. Eddig az idézet. A római birodalomban szintén kialakult a visszatérő aranykor képzete, amelyet az isteni uralkodóhoz el. Így ünnepeltette magát Augustus császár is, akit nem véletlenül említ Lukács Jézus születésével kapcsolatban. Az ő uralkodása alatt a mitológiai képek felhasználásával így ír Vergilius az isteni gyermek születéséről. Idézem. Ő véget vet a vaskorszaknak, és elhozza az aranykor kezdetét a világnak. Istenként fog élni, békét hoz a világnak, és isteni atya erejével uralkodik. Idézet vége. Hasonlóan ünneplik a születésnapját, birodalom szerte. Ime egy felirat a sok közül a kisázsiai Priénéből. Idézet. Ez a nap az egész világot újjá formálta. A pusztulás várt volna ránk, ha a most születettben nem ragyogott volna fel a közös boldogság minden ember számára. A gondviselés nekünk és eljövendő nemzedékeknek szóterül küldte őt. Véget vet minden háborúnak, és mindent nagyszerűen intéz. Az Istenség születésnapja a világ számára a róla szóló evangéliumok kezdetét jelzi. Születésétől új időszámításnak kell kezdődnie. Eddig az idézet. Nos, az ilyen várakozásokat természetesen megcsúfolta egy Caligula vagy Néró uralkodása, de a visszatérő boldog kor eszméje tovább élt és megújult a kiválóbb uralkodók idején. Reménység és valóság. Ezek a reménységek alkotják Lukács első két fejezetének és egész evangéliumának a hátterét. Kívülálló azt tudhatta, hogy Jézust messiási királyként feszítették meg, és ez gyanussá tehette a kereszténységet is. Az apostolokat és az őskereszténységet a zsidóság körében egysorba állították Teódás és a galilai Judás véresen elfojtott messiási mozgalmaival. Lásd Cselekedetek 5.36 s következő versek. Pál apostolt a római helyőrség egy levert messiási mozgalom megszökött szervezőjének nézi, akiről egyébként Józsefus zsidó történetíró is megemlékezik. Lásd Cselekedetek 21.38 s következő versek. Vespasianus császár pedig az evangélium írása táján halála keresteti a dávidi család tagjait, mert világuralmi törekvéseikről kapott kósza híreket. Lásd Eusebius történetíró könyvét. Nos, ezek azok a történeti realitások, amelyekkel Lukácsnak számolnia kellett, amikor megírta evangéliumát. Meg kellett mutatnia, hogyan viszonyul Jézus és a kereszténység ezekhez a reménységekhez. Lukács ebben a tekintetben is a kétségtelen valóságot mutatja be. Így tehát két vonal fut egymás mellett e bevezető történetekben. Egyrészt hirdeti, hogy Jézusban beteljesültek a reménységek. Beteljesíti Izrael reménységét. Ő a dávidi messiás, aki uralkodik Jákob házán mindörökké, s uralmának nem lesz vége. Lukács 1.33. Aztán beteljesíti a hellénista világ reménységeit is. Ő az az üdvözítő szótér, az Isten fia igazi értelemben, akinek születésekor békeszózat hangzik a földön. Lukács 2.11-14. S a reménységek valóra válásának nyomvonala az a meg nem szűnő öröm, amely végigvonul ezeken a fejezeteken. Részben a Biblia és részben a vallásos mitológia nyelvén beszél erről. Természetes ez, és azon csodálkoznánk, ha nem így volna. Csak is így, a Biblia és a vallások nyelvét használva teheti Lukács világossá, hogy Jézusban valóra válik az Ótestamentum, a zsidóság és a pogányság reménysége. De éppen ezért egy másik vonal is végigfut Lukács bevezető történetein, amely azt mutatja, hogy a beteljesülő valóság más, mint a reménység. Nem polemikusan és nem lekicsindéssel beszél Lukács a tévesnek bizonyuló reménységekről. Annyira tapintatos, hogy a kor problémáit nem ismerő olvasó észre sem veszi a várakozások helyreigazítását. Ő egyszerűen elmondja a tényeket, bemutatja Jézust, és közben meglátszik a nyomvonala annak is, hogy a reménység és a valóság eltér egymástól. Megdöbbenés, hitetlenség, engedelmesség, a látottak csendes mérlegelése, és meg nem értés kíséri Jézus megjelenését. Jeléül annak, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív el nem gondolt, az valósult meg Jézus Krisztusban. A mi reménységeink? A Jézus korabeli messiási várakozások formai megjelenésük szerint idegenné váltak, és történeti múltá lettek számunkra. Tartalmuk szerint azonban tovább éltek, és nyomon kísérik az egyház történetét mind a mai napig. Ahogyan voltak Izraelben, akik a messiás megjelenésétől a kegyesek uralmát és Izrael világhatalmát remélték, úgy kísért az egyházban is a keresztények elsőbségének és világuralmának igénye. S ahogyan voltak, akik visszavonultak a pusztába és magára hagyták a világot az ítéletig, úgy kísért a kereszténységben is a lelki dezertálás a világból. Erre gondolva válik időszerűvé, amit Lukács ír alul, hogy Jézus hogyan teljesíti és hogyan igazítja helyre reménységeinket. Következik Keresztelő János születésének bejelentése. Lukács evangéliuma első rész, 5-től 25-ig terjedő szakasz. Történt Heródesnek, Judea királyának idejében. Élt egy pap, név szerint Zakariás, Abia szolgálati csoportjából, felesége pedig Áron leányai közül, és neve Erzsébet. Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és fethetetlenül jártak az Úr minden parancsolata és rendje szerint. Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mindketten előre haladott korúak voltak. Történt, hogy amikor papi szolgálatot végzett az Úr előtt, mert csoportja volt soron, a papi szolgálat szokásos rendje szerint kisorsolták, hogy az Úr templomába lépve elvégezze a füstölő áldozatot. A nép egész sokassága pedig kint imádkozott a füstölő áldozat órájában. Megjelent neki az Úr egyik angyala a füstölő oltártól jobbra állva. Zakariás megdöbbent, amikor meglátta, és félelem szállta meg. De így szólt hozzá az angyal. Ne félj, Zakariás, mert meghallgatásra került a kérésed. Feleséged Erzsébet fiút szül neked, és elnevezed majd Jánosnak. Örömöd lesz, és vigadozásod, és sokan fognak örvendezni születésén, mert nagy lesz az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és szentlélekkel telik meg már anyjának méhétől fogva. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, Istenükhöz. Maga is előtte jár illés lelkével és erejével, hogy atyák szívét térítse fiaikhoz, és engedetleneket igaz lelkületre, hogy ünnepi díszbe öltözött népet készítsen az Úrnak. Zakariás azonban így szólt az angyalhoz. Miből tudhatom meg ezt? Mert én öreg vagyok, feleségem is előre haladott korú. Az angyal ezt válaszolta neki. Én vagyok Gábriel, aki az Isten előtt áll, és elküldettem, hogy beszéljek veled, és ezt az örömhírt hozzam neked. De ime néma leszel, és nem tudsz megszólalni addig a napig, amelyen ezek megtörténnek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek beteljesednek a maguk idején. A nép várakozott Zakariásra, és csodálkozott, hogy késlekedik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott szóba állni velük, és felismerték, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig fejével integetett nekik, és néma maradt. Történt, hogy amikor leteltek papi szolgálatának napjai, elment haza. És e napok után fogant felesége Erzsébet, és elrejtőzött 5 hónapra, és ezt mondta, így tett velem az Úr azokban a napokban, amelyekben arra tekintett, hogy levegye rólam szégyenemet az emberek előtt. Datálás. 5. vers. Lukács első dolga a datálás, és ezzel hangsúlyozza, hogy amit leír, azt nem mitosznak, hanem valóságos eseménynek tekinti. Nagy Heródes időszámításunk előtt 37-től időszámításunk után 4-ig uralkodott. Róma vazallus király volt, de viszonylag önállóan gyakorolhatta uralmát nem csak Judában, hanem egész Palesztinában. Híres kegyetlenségéről. De ügyességével polgári jólétet is tudott biztosítani, úgyhogy uralkodása fogalommá vált. Emlékezetes maradt nagy építkezéseiről, egyebek között a Jézus korabeli jeruzsálemi templomról, amelyet ő építetett fel az előző templom kétszeresére és pazar pompával. Lásd Lukács 21.5. Lukács tehát Heródes nevének említésével, ha nem is pontosan, de közérthetően datálta az elmondandó történeteket. Igazak az Úr előtt. 5.-6.-7. vers. Lukács bemutatja Keresztelő János szüleit. Zakariás pap volt, és felesége Erzsébet is papi családból származott. Azonnal felmerülhet a gondolat az egykori olvasóban, hogy Keresztelő János olyan főpapi messiás Lévi törzséből, amilyent a kumrániak vártak. De szembetűnik a különbség is. Zakariás nem vonul csendes ellenállásba, mint a kumrániak. Lukács hangsúlyozza Zakariás és Elzsébet őszinte kegyességét. Nem ok nélkül. A Jeruzsálemben szolgálatot teljesítő papságot ebben az időben sok jogos bírálat érte, személyes és közéleti magatartása miatt. Abia csoportja pedig egy késői hagyomány szerint hitetlensége és elköstelensége miatt a templom pusztulásának egyik okozójává lett. Zakariás nem vonja ki magát a templomi szolgálatból, mint a kumrániak, de nem is részes sem a jeruzsálemi papságnak, sem Abia csoportjának bűnébe. Ő Isten útján jár. Igaz volt az Úr előtt, feleségével együtt. Gyermektelenségük nem lehet az Isten büntetése, ahogyan ezt a közfelfogást tartotta. Lukács kegyességük hangsúlyozásával felhívja a figyelmet arra, hogy itt kivételről van szó. Kivételes alkalom, 8-12-ig terjedő versek. S a kivételek folytatódnak. A papság 24 szolgálati csoportra osztva végezte a szent szolgálatot a jeruzsálemi templomban. Minden papi csoportra évenként kétszer egy hétre került sor. Feladatukhoz tartozott minden reggel és este a füstölő áldozat bemutatása a templom szentélyében, a füstölő oltárnál, ahol a főpap évente egyszer végezte a véres engesztelést a népért. Sorshúzással jelölték ki minden alkalomra azt a papot, aki elvégezte a füstölő áldozatot. Annyira szentnek és nagynak érezték ezt a szolgálatot, hogy a hagyomány szerint egy pap egész életében legfeljebb egyszer részesülhetett ebben a kiváltságban. A sorshúzás révén tehát Zakariás, az öregedő pap életének nagy napjához érkezett. Soha vissza nem térő kivételes alkalom. A nép imádságától kísérve, és mégis egyedül léphet az Úr elé. És ekkor újabb rendkívüli eset történik. Látomása támad. Megjelenik az Úr angyala. Mint papnak, az angyal későbbi bemutatkozása nélkül is tudnia kellett, mit jelent ez. Üzenet Istentől. Érthető hát, hogy megrendült. Nagy ígéret, 13-17-ig terjedő versek. Az angyal első szava, ne félj, jelzi, hogy nem megsemmisítő ítélet kihirdetéséről van szó, hanem a kegyelem örömhírét hozza. Az üzenet ritmikus versszerű formába van öntve. Ótestamentumi proféciára és zsoltárokra emlékeztet. Bizonyára Keresztelő János köreiből származott, és az ő felfogásokat tükrözi küldetéséről. Ugyanakkor Lukács evangéliumára jellemző vonásokat is találunk benne. Ilyen mindjárt az is, hogy a születendő gyermek örömöt hoz. Lukács szeret arról beszélni, hogy Isten örömöt hoz az embernek. A sokan kifejezés a kumrániak szóhasználatát figyelembe véve bizonyára az Izrael megváltására váró gyülekezetet jelenti. Az öröm tehát nem csak az eddig gyermektelen szülőké, hanem azoké is, akik elfogadják szolgálatát. A hagyomány egyöntetően azt tartja, hogy Keresztelő János szent életű aszkéta volt. Így írja le őt a profécia is, és ezt a Szentlélek munkájára vezeti vissza. Ez is jellemző Lukácsra. Szerinte a Szentlélek a cselekvő személy az üdvösség történetében. Ő indítja el Jézust, az apostolokat, a pünkösdi gyülekezetet és Pált a misszióra, és természetesen ő munkálkodik Keresztelő Jánosban is. A profécia Keresztelő János küldetésének leírásával érkezik csúcspontjához. Értelem szerint Malakiás 4:5-6-ot idézi. Ennek nyomán arra gondoltak, hogy az utolsó időkben eljön Illés az Isten előtt, és megtéríti a népet, hogy ne kelljen elpusztulnia az ítéletben. Az angyali üzenet nem azonosítja János Illéssel, de küldetését hasonlónak mondja. Előkészíti a népet az Úr jövetelére. Ezt a feladatot térítéssel végzi, mégpedig kettős értelemben. Embereket térít Istenhez, és embereket térít egymáshoz. Ez pontosan a teljes szentírás vonalába esik. Istenhez való viszonyunkat csak az emberekhez való viszonyunkkal együtt rendezhetjük. Hozzá még első helyen áll a legszorosabb emberi közösség, a családi viszony ügye. Az atyáknál kezdődik az új magatartás. A felnőttek nemzedéke sokszor nem gondol arra, hogy Isten is tőle várja a kezdeményezést a nemzedékek egymáshoz való viszonyának rendezésére. Feltűnő azonban, hogy nincs szó a fiak megtérítéséről az atyákhoz, ahogyan ez Malakiásnál olvasható. Magyarázzák ezt azzal, hogy talán olyan történelmi helyzetben keletkezett ez a vers, amikor a fiatalok reform nemzedéke helyesebben látta Isten útját, mint az idősebb. De nem valószínű, hogy itt a korosztályok ilyen megkülönböztetéséről van szó. Az engedetlenek megtérítése amúgy is egybefoglalja mind a kettőt. A hangsúly nem is ezeken a részleteken, hanem azon a záró mondaton van, amely úgy írja körül Keresztelő János küldetését, hogy felkészíti a népet az Úr elé. Ez pedig azt jelentette, hogy egészen közel jött az utolsó ítélet ideje, és sürgetővé vált a nép megtérítése. És ebben világosan érezhető a különbség más messiási mozgalmakhoz képest. Nem tudunk egyetlen olyan messiási mozgalomról sem, amely ilyen élesen állította fel a megtérés követelését. A profécia nem tartalmaz sajátosan keresztény vonást, de az evangéliumba illesztve egy ponton értelmi változáson ment át. A 17. vers szerint János előtte jár. Ez eredetileg Istenre. Ebben az összefüggésben azonban Jézusra értendő. Amit Keresztelő János körében úgy érthettek, hogy ő a főpapi messiás, aki az ítéletre jövő Isten útját készíti elő, azt Lukács beleállítja a történeti összefüggésbe, és ezzel adja meg igazi értelmét. Keresztelő János az ember megmentésére érkező Jézus útját készíti. Hit és jelkívánás, 18-26-ig terjedő versszakasz. Zakariás nem akar hinni a nagy ígéretnek. Az elbeszélés finom vonása az, hogy csak ebből tűnik ki, mit kért imádságában. Mást kért, mint amire ígéretet kapott. Ezért nem tudja hinni. Ha magának kért volna utódot, akkor nem kételkedett volna abban, hogy ez lehetséges, ahogyan az Ótestamentum szerint hasonló körülmények között született Izsák, Sámson és Sámuel is, lásd 1 Mózes 15. 1. Bírák 13.2. 1 Sámuel 1.4. s következő verseket. Nem gyermekért, hanem Izrael szabadításáért imádkozott, és ezért nem tudta hinni, hogy ezt Isten éppen így, és éppen rajta keresztül teljesíti. Itt találkozunk először azzal a ténnyel, hogy Isten teljesíti a reménységeket, de nem úgy, ahogy elgondolnánk, hanem minden elképzelést meghaladó módon. Isten mindig újat alkot, mindig új helyzetek elé állítja hívőket, és azt követeli, hogy a beszédére figyelők kövessék nyomon az ő cselekedetét a világban. Ahol az ember nem hisz Isten szavának, ott azonnal jelentkezik a hitetlenség. Zakariás is így járt. Nem csak hallani, hanem látni akart, jelt kívánt, mint a zsidóság olyan sokszor Jézustól. A jelt megkapta, elnémul, és nem hirdetheti el a nagy ígéret örömhírét, amelyet mindenkinél előbb hallott. Íme mennyivel kevesebbet mond a jel, mint az ígéret szava. Ezt világosan mutatja a csendes örömmel megszólaló Erzsébet beszéde. A jel neki csak saját szégyenének végéről tanúskodik. Hihetetlen. Lukács mindjárt az első történetben elénk tárja a hit kérdését. Zakariásról és Erzsébetről azt mondja, hogy igazak voltak az Úr előtt. Ezzel kezdődött a történet. A végére pedig az egyik megnémul hitetlensége miatt. A másik beszél, de sejtelme sincs annak értelméről, ami történt. Nem az a hihetetlen, hogy gyermeke születik idősödő embereknek, hanem az, hogy a legjobbak, az igazak is ilyen hitetlenek és értetlenek Isten előtt. Mert esetük számtalan változatban ismétlődik. Így jártak együtt a tanítványok Jézussal, és nem értették. Péter fogadkozott, azután megbotránkozott benne. Pál a legnagyobb csodának tartotta élete végéig, hogy ő apostol lett. Hihetetlen, hogy Istennek ilyen hitetlen és értelmetlen emberekkel van dolga. Még hihetetlenebb, hogy Isten mégis fel tudja őket használni eszközül tervének megvalósításában. A hitetlenség mögött bontakozik ki Isten nagysága. Olyan nagy az ő irgalma, hogy meghalad minden reménységet és képzeletet.